felé fordult. Magán a sor? Bonyolultabb eset. Vagy az egyik, vagy a másik lehetőséget választjuk, ugye? Két eshetőséggel számolhatunk. Elsőnek, hogy maga mintaintéző, fedhetetlen férfiú, aki gazdáinak és a kastélynak szenteli egész életét, amely születésekor is már régi kastély volt. Nem benne született ugyan, de ez nem számít. Ez esetben viszont a maga helyzete nem olyan tiszta. A Szent Fiacre családnak egyetlen fiú örököse van. És a vagyon apránként elúszik az örökös orra előtt. A grófné esztelenül él. Nem volna-e itt az ideje megmenteni a vagyon roncsait? Ez nemes cselekedetnek számít Walter Scott leírásaiban, és a maga helyzete a plébános úréhoz hasonló. De az ellenkezője is fennállhat. Maga nem az a mintaintéző, aki a kastély árnyékában született. Maga egy utolsó alak, aki évek óta kihasználja gazdáinak gyöngeségét, és visszaél vele. Az eladásra szánt tanyákat maga vásárolja meg suba alatt. Maga terheli meg jelzálogokkal is. Ne haragudjon, Gautier! Vajon a plébános megharagudott? Ugye, ő sem? De még nem fejeztük be. Jóformán maga a kastély igazi tulajdonosa. Gróf úr! Hát nincs érzéke a játékhoz? Ha mondom, hogy csak játszunk. Azt játsszuk, ha úgy tetszik, hogy mindnyájan rendőrfelügyelők vagyunk, akár csak a szomszédja. Elérkezik a pillanat, amikor a grófné már nem bírja tovább, amikor mindenét el akarja adni, és amikor rájön, hogy maga kihasználta a helyzetet. Vajon nem tenné-e jobban a grófné, ha szép csendesen lehunná a szemét, ami ráadásul a nyomortól is megóvja? És most a komornyikhoz fordult, árnyék az árnyékban, hófehér kezű démon. Albert! Hozza ide apám revolverét! Ha ugyan még megvan! Töltött magának és két szomszédjának az italból, és Megrének nyújtotta az üveget. Lenne szíves maga is töltögetni? Most értünk körülbelül a játék feléhez. De várjuk meg Albert T. Maga nem iszik, Météjer úr. Egy folytott hangú köszönöm hallatszott. És maga, ügyvéd úr. Az ügyvéd teli szájjal, nehezen forgó nyelvvel válaszolt. Köszönöm. Köszönöm. Van mindenem, ami csak kell. De ide hallgasson. Tudja-e, hogy nagyszerű főügyész helyettes lenne magából? Egyedül ő nevetett, egyedül ő evett szemérmetlen étvágyjal, hajtotta fel egyik poharat a másik után, hol a bordóiból, hol a burgundiból, anélkül, hogy különbséget tudott volna már tenni köztük. A karcsú templomtoronyban tízet ütött az óra. Albert egy nagy forgópisztolyt nyújtott a gróf felé, ő meg ellenőrizte, hogy töltve van-e. Kitűnő! Leteszem ide, ennek a kerek asztalnak a közepére. Láthatják, uraim, hogy mindenkitől egyforma távolságra van. Három esetet vizsgáltunk meg. Most három másikat veszünk szemügyre. De elsőnek engedjenek meg egy jóslatot. És hogy ne térjünk el a hagyománytól, és Walter Scott szellemében járjunk el, bejelentem maguknak, hogy anyám gyilkosa még éjfél előtt meghal. Megré éles pillantást vetett rá az asztalon át, és látta, hogy úgy csillog Szent Fiacre szeme, mintha részeg volna. Ebben a pillanatban egy lábért újra az övéhez. Most pedig folytatom. De egyenek a salátából is. Bal oldali szomszédjára térek át, főfelügyelő úr Émile Gautierra. Komoly, dolgos fiú, aki az iskolai jutalomosztáskor használt kifejezéssel, a maga erejéből és makacs erőfeszítéssel emelkedett fel. Vajon képes lehetett-e rá, hogy megöljön valakit? Egyik feltevés, apja érdekeiért dolgozik, teljes egyetértésben vele. Minden nap Moulinsba megy. Ő ismeri legjobban a család anyagi helyzetét. Mi sem könnyebb számára, mint találkozni egy nyomdásszal vagy egy nyomdai munkással. Menjünk tovább. Második feltevés. Bocsásson meg, Météjer, hogy elmondom, ha még nem tudná, volt magának egy riválisa. Émile Gautier nem valami szép fiú. De azért mégis ő látta el egyszer azt a feladatot, amit maga látott el később annyi tapintattal. Már néhány éve ennek. Vajon táplálta magában bizonyos reményeket? Vajon meg tudta elágyítani azóta anyám túlontúl érzékeny szívét? Annyi bizonyos, hogy ő volt hivatalos védensz, hogy minden törekvése lehetővé vált. Aztán felbukkant maga, Météjer. És győzött. Meg kell ölni a grófnét, és magára kell terelni a gyanút. Megré rosszul érezte magát a bőrében. Utálatos volt az egész helyzet, kész szentségtörés. Szent fiacre valami részek hébbel beszélt. És a többiek azon töprengtek, vajon tartsanak-e ki végig, maradjanak-e, szenvedjék-e el ezt a jelenetet, vagy keljenek fel és távozzanak. Amint látják, a képzelet szárnyán lebegünk. Persze ne feledjék el, hogy maga a grófné se lenne képes odafent megoldani számunkra a titok nyitját, ha beszélni tudna. A gyilkos egyes egyedül ismeri bűnét. Egyen, Émile Gautier. És főként ne hagyja el magát, mint az apja, akit már-már rosszul lét környékez. Albert! Nyilván akad még néhány üvegbor egy rekeszben. Magán a sor, fiatalember. És mosolyogva Météjerhoz fordult, aki megkönnyebbülten állt fel. Uram, az ügyvédem! Üljön már le, az ördögbe is! És ne akarja elhitetni velünk, hogy a maga korában nem érti a tréfát. Megré merőn nézte a grófot, és látta, hogy a homlokán kövér veríték cseppek gyöngyöznek. Senkit sem keresünk, aki jobb lenne, mint mi vagyunk, hát nem igaz. No, rendben. Látom, hogy kezd már megérteni. Vegyen a gyümölcsből. Kitűnően segíti az emésztést. Tűrhetetlen meleg volt, és Megré azon tűnődött, vajon ki oldhatta el a villanyokat, mert csak az asztali gyertyák égtek. A maga esete olyan egyszerű, hogy szinte érdektelenné válik. Maga nem holmi tréfás szerepet játszik, és nem is játszhatja sokáig. Nos, a maga neve szerepel a végrendeletben. Ez a végrendelet minden percben változhatott. A hirtelen bekövetkezett halál azonban megpecsételte a dolgot. Maga újra szabad. Learadhatja áldozatkészségének gyümölcseit. És elvesz egy fiatal lányt, akit már kiszemelt magának a pátriájában. Bocsánat! Szólt közbe az ügyvéd oly nevetségesen, hogy Megré képtelen volt visszafojtani mosolyát. Fogja be a bagólesőjét. Igyon! Szent fiacre ellentmondást nem tűrő hangon vágta ezt oda. Részeg volt, már semmi kétség nem fért hozzá. A részeg emberek sajátos ékeszólásával beszélt, melyben a nyerseség a finomsággal, a könnyed kifejezés az elnyelt szavakkal keveredik. Most már csak én vagyok hátra. Albert, té hívta. Ide figyeljen, öregem, menjen fel az emeletre. Siralmas lehet ott anyámnak egyedül. Megré látta, hogy a szolga kérdő pillantást vet az idős Gautierra, aki beleegyezően hunyorgott. Várjon! Előbb rakja ki ide az asztalra a palackokat. A viskáit is. Azt hiszem, senki sem törődik az etikettel. Órájára pillantott. 11:10. Annyit beszélek, hogy nem is hallottam a harangjait, plébános úr. És mivel a komornyik odáptolta kissé a revolvert, amikor letette a viszkis üvegeket, a gróf megjegyezte. Vigyázat, Albert! Egyenlő távolságban kell maradnia mindenkitől. Megvárta, míg becsukódik mögötte az ajtó. Nos, igen! Mondta végül. Már csak én vagyok hátra. Semmi újat nem mondok vele, ha kijelentem, hogy soha semmi jót nem lettem. Kivéve talán apám életében. De mivel örökre lehunyt a szemét, amikor még csak 17 éves voltam, lejtőre kerültem. Ezt mindenki tudja. A kis hetilapok csak nem nyíltan beszélnek róla. Fedezetlen csekkek. Ahányszor csak tudom, megpumpolom anyámat. Azt találom ki, hogy megbetegedtem Berlinben, mert így néhány ezer frankhoz juthatok. Nézd!